itt elmondom a technikai dolgoknál, az anyagot én itt hagyom, ha van honlap vagy bármi, akkor azt fel lehet tenni, tehát nem kell megjegyezni. Szöveget is. Nagyszerű. De a legjobb, hogyha megéri mindenki, mert az a lényeg, nem a szöveg. Tehát ez a harmadik enciklika, van egy íve az enciklikáknak, és hát végül is a szeretet körül forog, az a kulcsszó, az, amely mindegyiknek a központi gondolata, csak más-más aspektusban. És ami itt nagyon érdekes, és számtalan helyen a 100 oldalon legalább 20 helyen előjön, hogy minden ember és a teljes ember fejlődéséről beszélünk. Tehát nem a kiválasztott, vagy éppen az egyházi adót fizető, meg Európában élő, meg kedves jámor emberekről, minden ember az egész világon, és az ember tekintet pedig a teljes mélységében. Tehát a témaválasztásból is látszik, meg a megközelítésből is. Tehát az ember nem úgy nézi, hogy az ember az, annyi és az, aki vasárnap 9 és 10 között ül egy templompadban, hanem az ember az, és akkor itt jön az egésznek a lényege. És ugyanígy én magamról is, bár én egy szakember vagyok, vagy hogy mondjam, egy szakmával rendelkezem, és ott művelem, de ennek most nem a szak, hanem inkább az ember oldalát szeretném bemutatni, és hogyha nekem meg kell fogalmaznom nekem magamnak is, hogy akkor ezek hogyan vannak bennem ezek a szintek, hát akkor elsőnek embernek érzem magam. Ez nem olyan magától értetődő, mert elég sokan Istennek képzelik magukat, meg mások pedig magukat leértékelve, és ezzel a felelősséget is eldobva maguktól azt mondja, hogy hát úgyse tudunk, meg úgyse számít, meg én úgyis csak esendő vagyok. Tehát én úgy érzem, hogy az ember az egy olyan jó kis táv, amit lehet dolgozni, vagy kicsit minél közelebb Istenhez, és ugyanakkor viszont a figyelembe véve a korlátainkat. És akkor ezután jön az, hogy keresztény ember, tehát Jézus követő ember szeretnék lenni, akkor is, amikor alszom, akkor is, amikor ébren vagyok, akkor is, amikor dolgozom, akkor is, amikor itt vagyok. És akkor ezután jön az, hogy és ezen kívül tanultam ezt. Azt ilyen-olyan néven, vagy szakmával, vagy ügyekkel kapcsolatban azt mondok nyilván a saját brancsomban, de ez ezután jön, és ez úgy meg is kell, azt hiszem, hogy nyilvánuljon az ember életében. És ez néha ez a három dolog azért konfliktusba kerül egymással, és akkor derül ki igazán, hogy az ember tényleg ehhez tartja magát. Én még ezt a széket szívesen felajánlom, mert látom, hogy nem mindenkinek jutott. Ja, van még csak. Jó. Már nem fogod látni széket. Jó. Na, hát akkor most már tényleg vissza, meg be is melegettünk, akkor induljunk be a lényegébe. És hát, ahogy mondtam, ez az enciklika a válság idején keletkezett, és ez a válság egy nagyon sokrétű válság volt. Ugye látszólag indult egy amerikai ingatlan válsággal, aztán volt pénzügyi válság, aztán a gazdasági válság, sokan beszélnek pont ezek kapcsán is erkölcsi válságról, tehát itt szépen lehet mondani minden, ami ugye a válság szóval összeköthető szó az, hogy az elmúlt két évben összejött. A világban is, nálunk meg még tetézve a helyi sajátosságokkal. És ugye a válság a kapcsolatban mindenki várja a végét, meg hogy na mi lesz már, meg mi lesz más ezek után, vagy minden visszamegy a régibe, vagy újból lesz egy ilyen válság majd. Tehát elkörül forog a tudományos élet is, meg a gazdasági élet is, meg a napi brókeri szintű spekuláció is, hiszen ahogy az ember erre válaszol erre a kérdésre, az meghatározza az életét. A lényeg az, hogy sokan ezt a válságot úgy tekintik, hogy hát Istenem, hát előfordul, hát megyünk néha versenyünk gödörbe, aztán kijövünk, és akkor megint 40-50-60 évig, vagy 5 évig nem lesz gond. Alapvetően meglátjuk magunkat, mint a kutyát, és akkor megyünk tovább. Mások azt mondják, hogy ez nem egy olyan válság most, mint a többi volt, hanem ez azért pont emiatt a sok részűsége miatt, meg az amögött rejlő problémák miatt ez egy olyan összefüggő válságszett, válságportfólió, válságrendszer, ami mutatja azt, hogy ha csak egy valamiben lenne válság, tehát csak az amerikai ingatlanok leértékelődtek volna, hát abban nem rokkant volna bele 1-2 millió kínai, aki emiatt elvesztette az állását. Mert nem emiatt vesztette az állását, hanem a hozadéka miatt, hogy ennek kapcsán belőttek cégek, ennek kapcsán kisebb a fogyasztás, ennek kapcsán kevesebb terméket kell gyártani, emberek elveszik a munkahelyüket, és így tovább. Tehát itt egy olyan dolog van szó, hogy a hálónak nem egy szeme megszakadt, vagy elromlott, meg reparáljuk, visszarakjuk, és minden megy tovább, hanem akárhova nyúlunk, még pedig egymástól kölcsönösen függően egyre rosszabb dolgokat fedezünk föl, és ezek egymást erősítik. kérdés végül is a váltsággal kapcsolatosan két alapvető felfogás létezik. Az egyik, hogy egy úgynevezett dialektikus válság, az azt jelenti, hogy volt már ilyen 2002-ben is a dotcom lufi, volt már ilyen korábban is, itt ott amott, ez egy kicsit nagyobb, meg kicsit általánosabb, de végül is, ahogy szoktuk, hogy ezt megoldjuk, egy kis roncsautó prémium, egy kis lelkesítő beszéd, azt akkor minden megy tovább a régi kerékvágásban. A másik felfogás pedig az, hogy egy úgynevezett entropikus válság. Az entropikus válság az azt jelenti, hogy a rendszer belülről önmagát nem tudja megoldani, megjavítani. Tehát, hogy a Münchhausen báró tudta legutóbb magát kiújni a saját hajánál fogva, azóta se sikerült senkinek, meg valószínűleg neki csak a mesében. Hát ugyanígy, itt most van nagyon alapokhoz le kell menni, tehát nem a kocsiból első kerekét kell megjavítani, hanem ugye unblock az egészen van probléma. És ha így van, akkor itt nagy váltás kell, hogy jöjjön, nagy változás van, és egy változás az mindig lecsapással, ropogással jár, új játékszabályok, új alapok, új célok, új módszerek, új veszélyek is. És hát ez a enciklika határozottan állást foglal, hogy ez, amit most megélünk, ez egy entropikus válság. És az az érdekes, hogy ugye ez kijött tavaly nyáron, június végén, több nyelven egyszerre, tehát ezt meg kell fordítani. Tehát megyünk vissza, hogy mikor zárták le kvázi ezt a munkát, akkor azt gondolom, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt lehetett, hogy még hamarabb. És most kezdődnek a szakmai, professzori egyéb helyeken ilyen hangok előjönni, hogy hát azért ez mégsem úgy ment, hogy most akkor egy kicsit bedobunk néhány milliárdot, és akkor minden visszamegy a helyére, és hát ha tényleg itt változnak dolgok, vállalatok terén is. Az entiklikával kapcsolatban én beszéltem már sokszor több helyen. Ebből két nagyon érdekes dolog volt. Az egyik az, amikor egy szerzetes rend tagjainak kértek meg, hogy én, mint üzletembernek beszéljek az enciklikáról, pont azért, hogy ez ugye az életből és a kolostor falain kívülről hogy néz ki. A másik pedig, hogy egy üzletember körnek meséltem erről, vagy tartottam előadást, ahol nem is feltétlenül hívők a legtöbbjük, vagy sokan közülük. De az az érdekes, hogy az üzletember körnél, amikor meséltem erről a dologról, a szemléletről, másnap kaptam egy e-mailt az egyik jelenlévéről, aki az egyik multinacionális cégnek a kommunikációs igazgatója. Hogyha én kihúznám innen azt, hogy pápa, meg enciklika, meg egyéb ilyen dolgokat, akkor tulajdonképpen lehallja a központjukból. Entropikus válság, paradigmaváltás, új szemlélet, új rendszer, környezetvédelem, az ember szerepe, funkciója. Hát persze egy kicsit olyan multisan, és a kettőt ne kerüljük össze, hogy pont azért írt nekem, de jó lenne, ha náluk is ezt egy-egyben átvennék szemléletben, és akkor sok minden másképp menne. És a lényeg az az, hogy tehát megkérdőjeleződött sok minden, ami eddig rutin volt, meg kialakult, ugye. Az első válság, az ingatlan válság Amerikában, az úgy következett be, hogy 50 éven keresztül minden negyedévben, mindig, minden államban, tehát mindig minden téren az ingatlanok értéke egyfajtában emelkedett. Hát ki a fene várta azt, hogy akkor az 51. évben, bum, a fele eltűnik az értéknek. Egyszerűen ez már úgy beszocializáló, ez nagyon csúnya, nincsen gölcsétek, én kikapok a feleségemtől, tehát arra szocializálódtunk, hogy hát ez így megy, ez a világ sorra, ez történt tegnap is, egy hete is, apám is ezt csinálta, nagyapám is ezt csinálta, és ez így van, hát akkor én már fölvehetek hitelt arra, ami majd értéknövekedés jön, abból élek, de nincs gond, mert aztán majd 2-3 évvel megint följebb megy az értéke, megint vehetek föl hitelt, és hogy ez a láng egyszer csak valaki valahol, vagy magától elvágódik, az egy válság révén vége van, és akkor összehuppan, hát ez egyszer belecsöpélt mondjuk egy átlag amerikainak a világ képébe, pláne, hogy szugerálják vele a bankok is, meg a tévé, meg minden, hogy ez így lesz mindig. És hát ez is van az, hogy ez az egész válság egy így emberiességükben is megrázta az embereket, szervezeteket, és hogy egy multinacionális vállalat is, aki erre alapozva ruházott be, alakította a tevékenységét, ezt csak az a szembes, hogy az ilyen év után jön egy ilyen. És ki tudja, hogy utána ez jön, vagy hányszor még egy föl meg le, és ki tud egy ilyen dologgal kalkulálni. És hogyha a válságokról beszélünk, mindannyian megélünk saját életünkben is válságokat, kríziseket, ugye? És a krízis szó, a válság nem annyira, de a krízis szó azt fejezi ki, ez a görög szó, történik egy változás. Tehát a krízis az mindig ugyan nekünk egy ilyen pejoratív értelmű fogalom, de tulajdonképpen egy változást jelent, és a változás nem szükségszerűen és nem mindig egy rossz irányú változás, és többek között tőlünk, ami hozzáállásunktól függ, hogy egy változás az végül is jót tesz nekünk, vagy rosszat tesz nekünk. És ha én a saját értelmemet megnézem, nekem kamaszkorban én egy keresztény katolikus családba születtem bele, hála Istennek, ott nevelkedtem, egy ilyen kedves, hagyományos körben, tehát voltunk testvérek, stb. És akkor ez úgy jó volt, meg első áldozás, meg minden, amikor 16 éves lettem, akkor azért a szüleim, meg a nagyszüleim vallásossága, hite, módszertana, imája, az úgy azért annyira nem volt nekem meggyőző, csak az, ahogy szerettek, az mindenképpen. És mi elkezdtem keresni, mert egy krízisbe kerültem, és azt mondtam, hogy itt nekem valamit tenni kell, és a krízisnek az lett az eredménye, hogy rájöttem arra, hogy közösségen keresztül, lelkiségi mozgalmakon keresztül, ha kötődök Istenhez, hithez, valláshoz, egyházhoz, templomhoz, akkor az az én esetemnek, aki egy kicsit olyan gyakorlatias, meg pragmatikus, az nagyon jó tesz. Én meg egyedül otthon egy elefántsor toronyba akarom a hitemet megtartani, akkor egyre vadabb krízisébe fogok kerülni. Ugyanígy a házasságunk, mint azt hiszem által mindenki, voltak benne nehézségek, és most már 5 éve, hogy az edős lakodalmunk volt, amikor az ott oda meghívott vendégeinket, barátainknak elmondtam, hogy azt, hogy mi most itt ünnepelünk, abban nekik nagyon nagy részük volna. Ha nem tartottunk volna egy közösséghez, ha nem értük volna a hitünket, akkor már régen vártunk volna, és nem ez az élet szüntett volna, amit végül is meg tudtunk valósítani, legalábbis eddig. És hát ugyanígy munkai váltások, most teljesen mindegy, hogy honnan hová, de a lényeg az ott, hogy ilyen váltásnál sokszor az ember kétségbe esik, nagyon fájdalmas, sok bizonytalanság kockázat. Ha jól éri meg, akkor egyszer csak kiderül, hogy tulajdonképpen a javára vált, ahogy a római levélben is van, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Tehát ezt a bizonyos krízist, ezt a bizonyos váltságot is, ha jól éljük meg, akkor tudunk kijönni a dologból úgy, hogy többek vagyunk, szebbek vagyunk, jobbak vagyunk, mint annak előtte. És hát ez az egyik legfontosabb dolog ebből a dologból, hogyha ezen a bizonyos igazságon és szeretetlen alapulva próbáljuk a változásokat és a konkrét válságot is megélni, akkor nem letagolód, hanem fölemel. És hát végül is arról beszél, ahogy mondtam az enciklika, hogy szeretet az igazságban, tehát szeretet igazság, fejlődés, az ember teljes értékű fejlődése, és hát mindez egy ilyen reményteli környezetben. Az ember megint csak az utcemberét megkérdezi, szeretet meg igazság, hát az általában ilyen ellentétes fogalomnak érzés, nem egymáshoz kapcsolódónak. Ha ez még hozzátesszük a fejlődést, akkor még az igazság meg a fejlődés az még úgy összejön, a szeretet igazság végképpen, tehát ezek olyan nagyon nehezen jönnek össze látszólag, de az igazság az az végső soron, hogyha és erről az enciklika, hogy van egy olyan szemlélet, van egy olyan rendszer, aminek keretében a szeretet az igazság, az ezeken alakuló fejlődés, végül is a reménynek az alapja és a megvalósítója, de azért, miután ezek nagyon közhasznú szavak és nagyon sokféle szövegkönyvben használjuk, azért nem áll tisztázni, hogy szeretet, meg igazság, meg fejlődés, meg remény alatt mit értünk, mert nagyon könnyen ezek a dolgok félresiklanak. És akkor ha sorban megyünk, és kezdjük a két alappal, a szeretettel és igazsággal, akkor két evangéliumi idézetet hozva, ugye Isten a szeretet, írja a János a levelében, és az evangéliumban szintén János pedig, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Tehát a szeretet és az igazság az nem egy most 21. században elő kapott két szó, amit most hozzá fogom vigyeszteni Jézushoz és a kereszténységhez, hanem ezek alapjai ennek az egész hitünknek. És mindig a idézőjelben van, az az enciklikából szó szerinti idézet, és ugye ahogy az könnyebb visszakövethetőség kedvéért mindig ilyen, hát hogy mondjam, ilyen fél oldalanként van egy-egy szám, és akkor azt szerint lehet visszakeresni, tehát nem oldalszáma valakinek akarja keresni, hanem ez a bizonyos szám. És utána, ami meg nem idéző szeretet, az személyesség. Az nem úgy általában szeretem az embereket, csak éppen te menjél odébb, meg téged ki nem állhatlak, hanem az embertől emberig, konkrétan is, meg nagyobb körben is, meg ahogy itt vagyunk úgy is, hogy mindenki vette a fáradtságot, hogy ide jöjjön, meg időben ide érkezzen, meg elviseli, hogyha meleg van, vagy nem olyan kényelmes a cég, vagy nem is jutott ott már mindenkinek. Ez a személyesség mindenkiben hozzátartozik. A másik, amit bővebben kifejt, hogy is kapcsolódik egymáshoz, az mi van előrébb, ugye, az igazság elvén vagyok, én a szeretetet tartom elsőrendűnek, és akkor ezekről jól lehet vitatkozni, lefekedni. Egyértelműen megmondja, hogy aki szeretettel a mások iránt, az mindenek előtt igazságos velük szemben. Tehát először legyünk igazságosak, és ha ezen már túljutottunk, akkor kezdhetünk beszélni arról, hogy szeretet. Hiszen, és ez megint egy idézet, nem tudok a másiknak a magaméből ajándékozni, már pedig ez a szeretet, ha előbb nem adtam meg neki azt, ami jár neki. Tehát ha én tulajdonképpen jogtalanul van nálam valami, vagy fordítva valakinél jogtalanul nincs az, ami neki járna, emberségéből fakadóan, a világon ma 1 milliárd embernek nincs ivóvize, nincs szennyvize, nincs élethez való alapvető feltétele, pedig ez az emberséggel jogilag úgy mondanám, hogy alanyi jogon jár. Amíg őket nem kapták meg, addig én jelöltülök 100 forintot, meg nem tudom én mit, még azt sem kapták meg, ami jár nekik. Tehát az nem szeretet, ami hajifiba tudunk egy kis pénzecskét, vagy ezt azt csinálunk, hanem hát akkor hát ott tartottunk, hogy hát nekik jár az élethez való jog, ne halljanak éhen az afrikaiak, a tsunami áldozatai valahogy, amik túlélték, legalább azok életben maradjanak, a betegségek, stb. Vonalakon. Tehát az igazság helyetti szeretet, vagy akár egy, mondjuk én vállalkozó vagyok, tehát ha én a dolgozóimnak nem adom meg azt, ami nekik jár munkabért, de osztogatok cukorkát a gyerekeiknek, hát az nem működik. Ez a működik sajnos, de az nem ezt a szemetet követi, hanem pontosan azt csinálom, hogy akkor a szeretet helyett működsen úgy csinálok, mint a szeretnék, de igazából még igazságos sem voltam. És akkor konkrétan ki is fejti, és itt egy-két helyen betettem az angol szavakat, mert az etimológiailag vagy hangzások sokkal jobban kijönnek dolgok. Az igazság ugyanis dialógus teremtő logos, azaz megosztás, angol communication, és közösség, communion. Tehát látjuk, hogy a közösség és a megosztás, kommunikáció, az a közös szóból fakad angolban, latinban, mindenütt. Tehát akkor vagyunk egyáltalán közösségben, és akkor tudunk kommunikálni, magunkat adni egymásnak, befogadni, hogyha van egy közösség köztünk, és ehhez is az igazságosság, az egy alapvető dolog. Tehát egy aláfölé rendeltségben, egy zsákmányolt rendszerben nem valósulhat meg se közösség, ennek megfelelően valódi kommunikáció sem. A másik dolog pedig az, hogy ami talán még újszerűbb is érdekesebb, hogy nem csak hogy a szeretet megköveteli az igazságosságot, amiről eddig beszéltünk, másfelől viszont felülmúlja, tehát látos még egy lapáttal, és teljessé teszi azt az ajándékozás és a megbocsátás logikájában. Megint csak az ajándékozás, megbocsátása magyarban két teljesen külön szó. Az angolban, németben, stb. A giving, forgiving látszik, hogy ők nyelvileg is jelzik azt, hogy ez a két fogalom, ez nagyon összetartozik, és itt az enciklika is ezt emeli ki. Tehát egy ajándékozás úgy általában, és a megbocsátás, ahol tulajdonképpen végső soron, és előző mondat alapján még inkább egy közösségbe való visszatérés, megint fölvállaljuk a közösséget egymással, megint elkezdünk egymást egy közösségben látva szeretni élni igazságosság és szeretet alapon, akkor lehet szó arról, hogy egy valódi megbocsátás történt, és nem csak annyi, hogy morgunk valamit a bajt és valamit az udvariasság kedvéért. És hát megint a saját életemben csak egy rövid dolog, hiszen ez már nagyon sok és mély dolog, hogy ahogy mondtam is már az előbb, hogy a szeretet, mint Isten, és hogy az Isten nem egy öreg bácsi, aki üldögél, vagy egy ilyen Zeus, aki néha oda csap a villámmal, vagy egy számonkérő, vagy egy ilyen dealmaking, hogy ezt csinálom, akkor azt nem csinálja, és ha viszont csinálom, akkor majd azt csinálja. Ezeken, ugye az ember ezeken az Isten képeken, ha túljut, és eljut oda, hogy az, ami nekem a legjobb az életemben, annak a gyökere mindig a szeretet volt. Hogy az anyukám ilyen volt, hogy a nagymamám kedves volt, hogy a testvéreimmel öregek vagyunk, meg egyre öregebbek, de mégsem jó meg vagyunk. Hogy a barátaimmal, vagy a kollégáimmal, hogy a utazom. Tehát, hogy ezek a klassz élmények az életben, ha kidurran a kocsi kereke, megállnak kerten és segítenek. Tehát, hogy vadidegenek is, barátok is, stb. Végülis a szeretet, nem a konkrét dolog az, ami az élményként megmarad, megértékén, hanem a szeretet. És hát nekem az a tapasztalatom saját magammal kapcsolatban is, meg a környezetemben is, hogy aki nem egyszerűen csak úgy általában tartozik az egyházhoz, hanem kapcsolódik, azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag bármelyik aktívabb körhöz, mert lelkiségi módon lehet másfajta kör is, ott pontosan ez a közösség, ez a communion, ez a kommunikáció, ez az együttlevés, ez az igazságosság és azon való túlléphet szeretet, az az, ami megvalósul, és ahol ez a szeretet, mint egy kölcsönös ide-oda imbálózó vagy hömpölygő folyam magával ragad mindenkit, és akkor van köztünk Jézus, akkor éljük meg azt a bizonyos szeretet, aminek ő az abszolút intuma. Konkrétan én ezek után meséltem 16 éves koromban, hogy jártam körbe, én ezt úgy csináltam, hogy így vasárnaponként elmentem több misére is. Egyet komplexul, a többi általában csak a beszédet hallgattam, hogy találjuk egy olyan papot, aki a modernnek tetszik meg, mit tudom én. És akkor az ő révén aztán bementem, provokáltam, ahogy szoktam, akkor elkezdtünk beszélgetni, kérjük beszélgettünk, és utána felvesztett a hittan közösségébe is, ahol aztán többek között a feleségemet is megtaláltam. Már úgy értem, hogy találkoztam azzal, aki aztán a feleségem lett, tehát nem az én előtt elvesztettem volna. És utána így lelkivezetők stb. Terén, aztán átkerültem idővel a populár lelkiségbe, és ott vagyok 25 éve, és hát nagyon érzem, meg tudom, meg látom, hogy ezek a dolgok hogy alkotnak egy egységet, és ez milyen sokat jelentett a mi életünkben, nem csak a személyes életünkben, hanem gyerekeink, meg a környezetünk életében is. Úgyhogy mindenkinek tudom tanácsolni, hogy ne csak vasárnap üljön be a templomba. Beszéltem ugye, vagy mondtam azt, hogy az emberről szól, antropológia, stb. Sokszor neked ezzel indul az Ószövetségi Szentírás, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Azért az ember ezen elkezd gondolkozni, akkor pontosan az nekem, mint az előbb mondtam magammal kapcsolatban, hogy én embernek tartom magam, se nem több, se nem kevesebb. Ugye a képére és hasonlatosságára benne van az is, hogy hasonlítunk az Istenre, meg az is, hogy fénykép azért nem én vagyok. Az lapos, az nem tud beszélni, tehát hasonlít, meg fölismerhető, de azért mégsem ugyanaz. És a másik dolog, hogy ez most minden emberre vonatkozik, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Erről aztán fakad, hogy ha fejlődni akarunk, és ezzel indul az enciklika, vagy az egyes pont is mutatja, hogy a szeretet az igazság, vagy az enciklika első két szava, az azt jelenti, hogy minden ember és az egész emberiség valódi fejlődésének legfőbb hajtóereje. És mivel szemben, tehát mi az, ami nem a legfőbb hajtóerő, pedig azt hiszük, arról mindjárt lesz szó, de ahogy mondtam, volt ez a két alap, hogy igazság és szeretet, utána a fejlődés, és az egész a remény keresztül fogja közre, most a fejlődésnél vagyunk. A magyarban többféle módon írják ezt a fordítás során, az angolban mindig egységesen az integrált human development-et írják, tehát egy ilyen teljes, integrált emberi fejlődésről szól. És nagyon érdekes, hogy ez egy hivatásnak mondja, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy magától fejlődünk, nem kezdve foglalkozni. És hozzáköt olyan szavakat, hogy felelősség, szabad és szolidáris vállalását jelenti. Tehát, hogy nekünk ebben dolgunk van, nekünk ebben lehetőségünk van, nekünk ebben másokat is a szolidaritás, hogy azt jelenti, hogy másokkal valóta nem egyedül fejlődgetek, hanem ez valahogy egy közösségi dolog, és ez egy szabad dolog, tehát nem tudok senki rá parancsolni, te most pedig hónapra fejlődjél, hanem hozzá kell tenni mindenkinek a maga részét, eszközök vannak, emberek vannak, és így tovább. Tehát nem másról várjuk a fejlődést, úgyhogy akkor ne csak a magunk dolgát akarjuk megoldani. Aztán azt írja másod, kicsit később, hogy nekünk az ember a fontos, minden ember és minden embercsoport, ahogy mondtam, ez többször hangsúlyozza, itt ezen a helyen teljesen konkrétan is mondja, hogy erre egészen a teljes emberiségig és átfogva azt, tehát még egyszer hangsúlyozza, senki nincs kizárva, és nem lehet valóságos a fejlődés, hanem az egész ember és minden ember fejlődése. Tehát ő a fejlődést, az emberiség fejlődését ahhoz köti, hogy tudunk egyáltalán emberiségben gondolkozni. Vagy csak én megmondom a magam. témáját anyagilag, lelkileg, szellemileg, azt akkor mindenki törődjön a maga dolgával. Így lehet, hogy én egy kicsit fejlődök, de annyit nem, mint amennyit fejlődhetnék, a többiek még annyit sem, és együtt nem fogunk azt a bizonyos fejlődést megvalósítani. Nagyon érdekes az is, hogy az egyháznak mi a szerepe, ez az egész, de hogy jön hozzá az egyház, hogy ilyenekről beszéljen. Az egész egyháznak teljes részében és cselekvésében, amikor hirdetés terjeszti a hitet, amikor szeretetben cselekszik, az a célja, hogy az ember sokoldalú fejlődését segítse elő. Az egyház az egy mankó, az egy eszköz, az egy szolgálat, ez egy lehetőség arra, hogyha aki igen mond erre, Isten eszközeként az egyház segíthet minket abban, hogy egyénileg is együtt fejlődjünk. És az egyház ezt tartja a hivatásának, és nem az, hogy statisztikákat készítsen, vagy egyéb dolgokat, hanem az, hogy ezt a bizonyos fejlődést segítse elő. És hát az is nagyon érdekes, hogy nem csak, hogy a minden ember meg teljes emberről beszél, hanem azt is kihangsúlyozza, hogy mindenki felelősséget visel mindenkiért. Tehát nincs az, hogy hát a rossz probléma az orvosok ügye, a réka van az a minisztérium, a szomszédasszonynak van gyerekek, majd az meglátogatja, akarja, hanem ha egyszer mi egy egységet alkotunk, egy nagy közösséget, mint ember, mint az emberiségnek a tagjai, akkor valami mértékben, persze én nem tudok most az utolsó kis kínai gyereknek a buksikáját megsimogatni innen, de amilyen mértékben tudom, olyan mértékben, az legalább abba kell gondolkoznom, hogy minden ember a társam, és ugye itt is vissza köszön, vagy rímel, nem értem, persze az, hogy Jézusnak is ez volt az áttörése, hogy ne csak azt szeret, aki gazdag, meg aki viszonozni fogja, meg aki kedves, meg szinti, hanem mindenki, még az ellenséget is. Itt nem az ellenség kihangsúlyozása, hanem az, hogy mindenki ebben legyen benne, és mindenki szemben ez a felelősség tudatként jelentkezzen ez a bizonyos dolog. És akkor, ha ez így van, akkor megint magamra vetítve, érdemes megkérdeznem, hogy akkor én tényleg ezt az egész emberséget igyekszem-e megélni, tényleg segítettem-e másokat ebben, akár egy ilyen rendszeres lelkiismeret vizsgálat keretében is. Úgyhogy az egyszerűség kedvé, én azt mondtam, hogy akkor van egy fizikai szintje a fejlődésnek, van egy szellemi szintje, van egy lelki aspektusa, hogy is néz ez ki. Hát például ez a fizikai biológiánál anyagi, tehát a materiális szinten, csak egy dolgot emeltem ki, mert a legmagától értetődött, hogy például egészség és sport. Tehát én úgy értem, hogy én nem voltam nagyon nagy sportember annak idején, de most, hogy így haladok előre a korba, egyre inkább látom azt, hogy milyen fontos, hogy egész nap ülök ezelőtt a vasárgép előtt, hogy akkor rendszeresen sportoljak, stb., hogy ne legyek egy fizikai roncs, aki szellemileg talán fejlődött, de egy osztály használhatatlan terhére van mindenkinek, már most nem beszélve, majd múlva. Következő szint a szellemi szint. Fejlődés sokszor értjük így, hogy okosabbak vagyunk, többet tudunk. Ennek mondjuk így egyik aspektus a szakmai szint, és akkor azt mondom el, hogy eredetileg én villamosmérnök vagyok, egy szakmérnökit is végeztem, 10 évig dolgoztam a szakmában, de egyre inkább a szűkénvet villamosmérnöki számítástechnikai dolgoktól egyre inkább eltávolodva a menedzsment gazdaság irányába. Aztán el is kezdtem, és befejeztem Amerikában egy posztgraduális menedzserképző egyetemet, és hát úgy kerültem át aztán abba az irányba, ahol most is vagyok, a stratégiai tanácsadást folytatok. És hát ez magában is egy olyan, hogy mondjam, irány, vagy út, ahol hanem minden nap tanul, minden nap fejlődik, ha akarja, vagy legalábbis a lehetősége megvan rá. Úgyhogy ez a megint egy kicsit belevéve a saját esetemet. Aztán egy kulturális aspektus is. Szellemi szint, ha ezt hozzátartozik az, hogy nem csak azt olvasom el, mondjuk, ami a szakmámhoz kell, hanem más jellegű dolgokat is. Vannak egyének, ízlések, szubkultúrák, nekem a könyvek nagyon sokat jelentenek, sokat hallom a betűket, zene, megnyugtat, fontos, számít, színház, gyakran járunk, megbeszéljük utána viszont a gyerekeimet, és utána kitárgyaljuk. Tehát mondjuk ez is mindig fontos, hogy itt is van a közösségi aspektus, hogy tehát nem tudod, hogy leülök, nézek valamit, mindegy, hogy ez egy könyvet olvasok, vagy egy színház, hanem hogy akkor az egy alkalom arra, hogy az a bizonyos kommunikáció, meg ez a bizonyos kommunión, tehát közösség megvalósuljon például a családon belül is. És hát szellemi szinthez tartozik a kikapcsolódás, szórakozás is. Legtöbb embernek azt jelenti, hogy lerogjik a tévé elé, annak például nekünk sokkal többet jelentenek társas kapcsolatok, például akár tánc, most is még gyerekeink pláne, hogy bulik vannak nálunk 30-40 fővel, tehát mindenkinek megvan a maga útja, de mindesetre egy olyan jellegű életet próbálunk élni, ami egy kiegyensúlyozott, és nyilván akkor haladunk is előre. És hát azért mégis csak enciklikáról van szó, meg itt vagyunk, hát akkor jön a lelki aspektus, sokat persze itt megállnak, nekünk ez számít. Olvasmányok, csak úgy konkrétan, hogy magamról mondjak valamit, nekem a kedvencem a Bulatatya, és a könyvei pont megint a szeretetről nagyon korszerűen és nagyon mélyen tud beszélni, és nagyon sokat segít, ima élet, lelki gyakorlatok. Tehát van egy csomó, megint csak az egyházban, az előbb elhangzott, az egyház úgy fogja föl magát, mint aki egy lehetőség, és hogy szolgálja azt, hogy én tudjak fejlődni lelkileg is, hát akkor vegyük igénybe, és igyekszem igénybe venni, lelki gyakorlat, ima élet, közösségi összejövetelek, egyházközség, lelkiségi mozgalom egyéb téren. És hát nem utolsó sorban megint arról beszéltünk, ne csak magammal foglalkozzak, meg magam körül forogjak, személyes szeretet megélése. Én például a fiatalokkal, tehát ilyen még egyetemista, egyetem végi fiatalokkal értem meg magam, meg azért járok egyetemekre is előadni, meg egyéb ilyen helyekre, hogy amikor már sok mindent tudnak, már azt hiszik, hogy már övék a világ, és ugyanakkor, ha én nem megyek oda, akkor úgy jönnek ki az a közgázról például, hogy az 5 év alatt soha nem hallanak csak azt a neoliberális, meg materialista szemléletet, amit ott nyomatnak, és akkor van egy szansuk arra, hogy egyszer hagyanak mást. Valaki olyan szól, akinek mindenféle csillag van a vállapján, tehát talán érdekes is nekik elfogadni. De ugyanis kis csoportosan is, meg mindenféle egyéb módokon. Ezért nekem egy időben, a gyerekem végén is meg kellett tanulnom az összes bicikli fék fajtának a különbözőségét, hogy ez érdekelte őket, vagy hát a legkülönböző olyan dolgokat, amik úgy önmagában nekem engem nem hozzának lázba, de pont ez a közösség, kommunikáció, lássák, hogy nekem fontos, ami nekik fontos, akkor a Shimano volt a sztár, és akkor a Shimanónak az összes kúrjelét tudtam, hogy melyik mennyire érték. És azért, hogy utána beszélhessünk olyan dolgokról is, ami viszont ha megvan ez a bizalom, ez a közösség, akkor elindulhat ez a bizonyos kommunikáció. És akkor ugye ebben a három szögben középen ott volt a remény, ami miatt és aminek a segítség vagy érdekében van ez a bizonyos szeretet, igazság és ez az ön alakuló fejlődés. A remény, amit én mindjárt összekötöttem a következő fogalommal, ami a közjó alapú fejlődés. Mert egy nagyon szép fejlődés az, hogy tavaly tudom én 15 másodperc alatt futottam a 100-at, idén 14 másodperc alatt, csak ez nem egy közjó alapú fejlődés. Attól az a fajta fejlődés az, amiről itt beszélünk, ez is lehet annak egy része, mert én gyorsabban futok, hát annál sportosabb vagyok, és akkor annál többet bírok, terhelést is, meg őszámban leszek beteg. A reménnyel, ha kezdjük, a reménnyel kapcsolatban azt írja az enciklika, a remény az első hely a lelkünkben, mert Isten bennünk való jelenlétének és velünk kapcsolatos várakozásának a jele. Hát ez is egy olyan furcsa szemlélet, hogy nem én elkezdek reménykedni, és tehát nem minden az a történet, hanem Isten velünk kapcsolatos várakozásának, és hát az van Isten, aki már akkor is volt, amikor nem csak hogy én nem voltam, hanem semmi nem volt, neki van egy velünk kapcsolatos személyre szóló mindenkire irányuló szeretetéből fakadó várakozás, nem elvárás, nem büntetés, nem damoklészkar, hanem egy várakozás, és amikor ebben mi ugyanúgy, mint az emberek közti kapcsolatban be tudunk lépni ebbe a bizonyos közösségbe, kommunikációba, hajlandó vagyok ezt elfogadni, miközben azért nem vagyunk egy súlycsoportban, de mégis tőlem függ, mert ő adja, akkor elindulhat ez a bizonyos remény. A remény meg a vágy, aztán nem akarok belemenni, mert az idő, hogy a remény nem azt jelenti, hogy valami olyan dolog, ami úgyse fog bekövetkezni, de hát majd csak valahogy lesz, hanem itt arról a reményről van szó, amihez mi aktívan hozzá tudunk tenni. Hogy egy olyan életünk lesz, hogy az embereknek olyan élete lesz, ami egyre közelebb visz minket Istenhez. És akkor a közjó, ami ehhez kapcsolódik, a közjó akarása és az ért való munkálkodás, az igazság és a szeretet követelménye. Tehát ugye a sokféle filozófiai meg közgazdasági felfogás az azt mondja, hogy nekem akkor jó, ha nekem minél többi van. És ez ötletre vannak egyszer. Holott ugyanez az ember, ugyanez a közgazdász hazamegy, és nagyon örül, hogy a fiacskán 5-ös kapott, hogy a kislánya el tudta játszani a zongoradarabot hibátlanul, holott ez neki semmit nem hozott a apukának a konyhára. Tehát valahogy nappal nem szeretjük tudomásul venni, még azt sem, hogy megélünk este, hogy a másik ember öröme, sikere, bánata, egyáltalán a másik ember, mint olyan, és annak a, mondjuk ebben az esetben a java, a jó érzése, az a részeke, hogy képezze az én jó érzésemet. Tehát ha én egy olyan étterembe, bármelyikünk bemenne, ahol ottan kurvú gyomorral ilyen levékonyozott afrikai gyerekek ülnének a fal mellett körül, és akkor kihozzák a gyönyörű ebédet, hát azt hiszem, hogy azért nem jó étvágyra tudnánk megenni, ha viszont tudjuk, meg érezzük, hogy a szomszédasztalnál is mindenki boldog, meg lelkes, meg úgy jó, akkor mi is jobban tudjuk élvezni. Tehát, hogy egy normális dolog az, és zsigerileg bennünk van, de nem állt ezt tudatosítani, hogy a másik ember életöröme, jó érzése, életközössége, az hozzátartozik a miénkhez. Csináljuk azt, hogy nagy falakat építünk a kerítésként, meg oda tettünk kommandósokat, és akkor meg vagyunk védve, de jól nem fogjuk érezni magunkat. Jól akkor érzünk magunkat, meg akkor érzünk magunkat, amikor nyitvajtattuk az ajtót, amikor nem kell kocsival vinni gyereket mindenhova, mert jaj Istenem által ledöfik, meg nem tudom, mit csinálnak vele, hanem ahol tudjuk egy normális bűnőbe lehet élni. És a másik dolog pedig, hogy nincs teljes körű fejlődés és egyetemes közjó olyan személyek nélkül, akik a lelki és erkölcsi javakat a lélek és a test egységében szemlélik. Tehát ez a közjó, ez olyan, nem olyan, hogy a felhő fölött, meg van ilyen politikus, meg aki nagyon ráér, meg ilyesmi, hanem ezt csinálni kell, mi vagyunk, pláne aki egyetem álljuk ide, annak már van felelőssége, van akarata, van tudata, van célja. Mi vagyunk a letéteményesei, felelősei annak, hogy ez a bizonyos teljeskörű fejlődés, ami összekapcsolódik a közjóval, ez megvalósul-e vagy nem. És akkor megint azt, hogy nekem ezek a dolgok mit jelentettek a saját életemben, és most itt civil tevékenységeket emeltem ki, mint a közjó iránti felelősségtudatnak a megvalósulását. Mindjárt a rendszerváltás után 91-ben hoztam létre egy alapítványt, ami hát akkor elsősorban a családban élő rokkantak és sérülteknek a nyaraltatását tűzte ki célul, hiszen aki nem adta be állami gondozásba mondjuk azt a családtagot, akivel ilyen gond volt, az se az illető rokkant nem tudott, hanem volt olyan hely, ahol lépcsőmentesen, meg egyéb módon egyetlen megszűrték volna, se a családtagok nem tudtak eljutni sehova, mert hiszen vagy vitték magukat is az ott a baj, vagy nem vitték, nem volt kire hagyni, és akkor mi megtaláltuk azt, hogy legyen egy olyan üdülő, ami aztán Gárdányi szeretettel is épült néhány évvel később, ahova ezek a családok, vagy csoportok, vagy hasonlók jöhetnek egy-egy hétre, maguk között vannak, egymás között vannak, így van kialakítva a hely, a fizikai infrastruktúra, de nem csak a fizikai, hanem az ott dolgozó emberek is erre tekintettel vannak. Erre jött létre, mindenki azért van, hogy jól érezzék magukat a vendégeink. Ez most már több mint 10 éve áll és működik télen-nyáron. Összeszámoltam, hogy a 10 év alatt ennek megfelelően ilyen egyhetes turnuson több mint 10 000 ember fordult ott meg. Az egyes szervezetek az önköltséget, tehát a kaját, meg ilyesmit azt fizetik, de a létesítmény létrehozása és az ezzel kapcsolatos fejlesztések és egyéb dolgok, azok pedig adományokból jöttek létre. A következő dolog a Maulnap alapítvány, lehet, hogy valaki már hallott róla, mert ez pedig nek az az érdekessége, hogy magyar-hollandon nagyon a név, hogy nem egy ilyen végállomás alapítvány, ami aztán a rászorulóknak osztogat valamit, hanem itt próbáltam, és próbáljuk azt megosztani, hogy a profi módszereket a non-profit világba behozni, tehát az adománygyűjtés, az adományosztás más alapítványoknak, akik ezt megpályázzák, ezeket a dolgokat úgy összekötni, hogy ugyanakkor aki ezt összekötni, az maga is egy non-profit szervezet legyen, egy alapítvány legyen, önkéntesek munkájával, stb. Itt a kuratóriumnak vagyok az elnöke. És akkor, ahogy mondtam, magam is egy nagyszerzból származom, nekem is van 4 gyerekem, nagyszerzős egyesületet is fontosnak tartom, támogatom, és amikor a Noel létrehozta az otthon segítünk akkor azóta alapítás óta ott pedig kurátor vagyok, és a feleségem meg egyúttal szinte most már főállásban önkéntesként Budapest egyik kerületében tervezi azt, hogy egyik oldalon azok a családok, amelyek által a fiatal házasok, tehát fiatal házasok, akiknél gyerek született, kicsik születnek, gond van, betegség van, vagy csak egyszerűen otthon van bezárva, és majd meg bolondul, és nincsenek, vidékről vannak, nincsenek nagyszülők, nincsenek szomszédok, barátok, azokhoz ilyen tapasztalt szülők párosítva egy-héten, egyszer, kétszer, háromszor elmennek, felmentesítenek, segítenek, megnyugtatják, elmondják, hogy ők is itt voltak, nekik is jó ment, nyugi-nyugi, vagy hagyják, hogy elmegyen a padrászhoz az anyukkal. Tehát, hogy egy kicsit ilyen nagynéni mondjuk jellegű dolgot összehoznak, és ezek az emberek, akik önkéntesen csinálják, örülnek, hogy tudásai, képességeit hasznosulnak, általában idősebb korúak, de nem feltétlenül, és hát ezek a családok, akiknek ezt igénylik, azok meg örülnek, hogy ez a régen természetes úton, ami volt közösség, falu közösség, bármilyen közösség, magától adta magát, hogy a nagynéni, meg a szomszéd, meg stb. Hát ezt egy kicsit ilyen mesterségesen civil szervezés keretébe kell megoldani. Az enciklika, mondtam, beszél technikáról és gazdaságról is, és egyértelműen kiemeli azt, hogy azt az újságban is olvasunk, hogy mindig csak azt mondja, hogy GDP mennyit nőtt, neki találtak egy új mobiltelefon, tehát hogy az emberiség abban az irányban manipulálódott, hogy a gazdaságtól és a technikától várja a boldogságot, a fejlődést, a jobb életet. És hát ezzel kapcsolatosan egyértelműen mond néhány, vagy van itt a néhány idézet, a csupán gazdasági és technológiai szempontú fejlődés nem elégséges. Tehát már eddig is kiderült, hogy a kommunióba gondolkozunk, kommunikációba, egy atyának vagyunk a gyerekei, egymásnak testvére, stb. És mégsem ott tartunk, ahol kéne, és mennyi minden csúnya dolog van a világban, akkor egy új kicsit ezt nem fogja megoldani. De még azt sem, hogyha a GDP mínusz 0,7 helyett csak mínusz 0,4-et fog esni az idén. Sőt, fordítva, én magam is azt tapasztaltam, voltam nagyon sokat a világ különböző pontjain, gazdag országokban is, nagyon szegény országokban. A nagyon szegény országokban sokkal több boldog embert láttam, mint a nagyon gazdag országokban. És akkor mi voltunk, és értünk Amerikába, és ott is hát megkérdezték, hogy innen akarunk-e maradni, és hát az elején mondtam, hogy nem, de aztán azt mondtam, hogy megsértődnek, személyes sértésnek vették. Akkor én mindig úgy fogalmaztam, hogy hát valahogy nekem úgy tűnik, mintha itt nem lenne több mosolygós boldog ember, mint odahaza. És akkor ez úgy, hogy úgy ült, tehát akkor már nem is kell mondani, hogy megyünk-e vagy maradunk. Aztán nagyon érdekes, a globalizáció is egy olyan dolog, hogy szidjuk, csúnya, stb. Az enciklika azt mondja, hogy a globalizáció se nem jó, se nem rossz eleve. Azzá lesz, amivé az emberek teszik. Ez egyszerű dolog, de itt sem az emberek úgy majd alakik ott és a csúnyát elrontják, hanem azt mondja, és megvisz a mi feladatunk, hogy nem áldozatainak, hanem szereplőinek kell lennünk, nem némelyeknek nekünk, az értelem világosságával előre haladva, a szeretet és az igazság által vezérelve. Tehát, hogy nem tagadni kell, meg visszamászni a fára, meg nem tudom én mit, hanem éljünk vele. Tehát az, hogy ma mondjuk, vagyunk az előző példánál, ha itt van egy ilyen dolog, és erről mi pillanatokon belül tudunk, és a korszerű technikák révén pillanatokon belül tudunk segíteni pénz, utalás, ember, repülő, ilyen-olyan eszközök, orvosságok, stb. Ez a mind a globalizáció eredménye. Hát 500 évvel ezelőtt 100 év után értesültünk volna róla, vagy sosem. Csak élni kell vele, és a jónak az érdekében kell felhasználni. És hát ez a dolog, hogy a gazdasági technika, aztán villamosmérnök vagyok, számítástechnikával foglalkoztam, gazdasággal foglalkozom, multiknak dolgoztam, de ez nekem mindig is egy nagy kísértés volt, hogy ne kapjon el a hív, de ugyanakkor ne is menjek, vagy ne is tegyek valamilyen, ilyen nagy szakálló, visszamegyünk a fára, és eszük a banánt jellegű valaki. És nagyon érdekes az, hogy amikor én két multinemzetközi stratégiai tanácsadó cégeknek dolgoztam, a BCG-nek Németországban, Etihadnak aztán egy regionálisan itthoni székhelyen már. Az egyik, amit tudni kell, hogy egy ilyen cég, az hát ott ilyen napi 14 óra munkaidő, és hát ír is még azért hétvégén is dolgozni. Viszont nagyon érdekes. Iszki is klassz, nagy dolgokat lehet csinálni, sokat tanul az ember, jó köztársaságba, amikor nekem megjött a levél, hogy fölvettek, jártunk az ő szülőjükön, akkor én állítottam neki egy szülőt, és azt mondtam, hogy de én ezt nem csinálom. Engem van családom, és az fontos, hanem én egy csökkentett munkaidőbe szeretnék dolgozni. Ez a csökkentett munkaidő az én 60%, az azt jelenti, hogy 40 órát, tehát mondjuk így a normál terhelést, amit ők 60%-nak fogadnak el. Oké, rendben van, fizetés is 60%. Németeknél ugye az előre menete is úgy volt, hogy azt mondták, hogy 24 hónap, és akkor kiszámolták az előre, hogy neked ez annyit jelent, mint 32,4. Tehát egy ilyen lassított menetben mentem előre, de csinálhattam hétfőtől szerdáig Németországban ezt az érdekes munkát, szerdáig küldtem a repülőre, és utána otthon voltam. Vagy a másik dolog az az, hogy én tudtam csinálni egyéb dolgokat a maradék időben. A másik dolog az, hogy amikor még Amerikában voltunk, amikor ez a céget fölvettek, ugye amikor meghívtak az interjúra, akkor egy prospektus küldtek előre, az volt a címe, hogy egy a százhoz, egy az esélye, mert ilyen barátságos felkészítés volt, mégis mennyi. Úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam, tehát meghívtak, elmegyek, legalább látom Chicagót, ott sem voltam, aztán majd visszamegyek. És amikor délután meg voltak az interjúk, és akkor mentem vissza a csomagokért, szóltak, hogy maradjunk délután a délőtti X emberből engem választottak ki, és akkor még lenne egy sorozat, akkor éreztem, hogy ez már nagyon komoly kezd lenni. És azt kicsit meg is ijedtem, hogy hát még a végén képesek is fölvetnek. És akkor mi is tett velem? És akkor bekerülök egy ilyen nagyon muri társaságba, és az a szálloda, meg öszködés, meg 14 óra, meg minden ilyesmi. És Chicagóban volt, gyorsan megkerestem a telefonkönyvre a helyi fokoládnak a telefonszámát, fölhívtam őket, ebédidő volt, otthon volt egy matek tanár, semmi közel, semmi gazdasághoz, se semmi, és mondtam neki, hogy nem is ismertük egymást, mondtam, én is a fokoládhoz tartozom, itt ők egy interjún, néhány utcával odaért, és most engem fel akar venni egy olyan cég, ahol én öcsolagos szállodával leszek, egy csomó pénzt kapok, ilyen multis környezetben, kitaposság a belemet, most ez szabad nekem, vagy nem szabad, de egyébként egy a század esély, és most én az egyfeleten állok. És akkor két dolgot mondott nekem, az egyik az, hogy ameddig ez bennem motoszkál, frusztrál, kérdés, hogy szabad-e, na addig szabad, utána nem. És a másik, hogy akkor szabad, hogyha én misszionáriusnak tekintem magam. Tehát ebbe a körben olyan könnyen nem, tehát Pápuához tudom küldeni misszionáriust, csak ő kell tenni egy hajóra. Ez a vállalatvezetői multis környezetben hiába dönti el itt valaki az egyház, vagy a plébánián, nem most nem odaiszenünk misszionálni, nem is lehet az ember, nem is tud velük szóba állni, vagy nem állnak szóba az emberrel. Én ezt megfogadtam, elfogadtam, és az valóban ilyen csodabogás státuszba kerültem, 60% miatt is, meg emiatt is. És tényleg megtapasztaltam azt, hogy ebben a jelmezben bejutok emberekhez, ha csinálok neki valami szakmai dolgot, akkor meg is hallgat, és ha utána azt mondom, hogy de most akkor jó lenne venni egy csokor világot a feleségednek, mert hogy néztem, azért nem olyan jó volt az a telefonbeszélgetés, amin véletlenül jelen voltam, akkor elindul valami, elindul közte és a feleségek között, elindul köztünk is valami, rájön arra, és megtapasztalja nekem nem csak a számok, meg a Excelek, meg a nem tudom én, slide-ok fontosak, hanem ő is, meg az ő családja, meg hiába hívjuk meg este piálni, nem megyek, meg szóval, hogy ebből a sztereotípiából ki lehet zökkenteni embereket, hogy neked az út van, hogy ha valaki ezt csinálja, akkor így él, és elindulnak ilyen személyes dolgok, és hát az a, hogy mondjam, öröm is többször ért, hogy egyszerűen tényleg megtéréseket is tapasztalhattam. Én sok esetben ilyen 4-6-8-10 hónapig dolgozom együtt emberekkel, az alatt már nagyon sok minden kiderül, meg sok szituáció van, meg helyzet van, és tényleg elindulhatnak olyan folyamatok, amik ugyanaz emberhez én másképp nem jutottam volna hozzá, vagy valaki ilyen papi cigőben, vagy reverendával átmen az utas túloldalára, hogy szóba csinálna vele. Tehát hogy lehet ezeket a dolgokat jól is csinálni, globalizációt, technikát, mindenfélét. Én úgy értem, hogy nem eleget használjuk a technikát jó célokra, és én minden olyan dolgot támogatok a technika terén is, ahol mondjuk például a keresztények sok mindent együtt, most volt itt ugye tavaly ez a jezsuiták 100 éves évfordulója, ott a Twitterig bezárva minden volt. Tehát ott tényleg ilyen fiataloknak volt és fiatalos volt. Na most csak ilyen plakátokat tettünk ki, az kevés, és elhangzott, hogy ez egy ilyen jó dolog, hogy ez is mutatni azt, hogy az egyház és az egyház tagjai az nem a múltszázadó részben itt maradtak, mert elfejtettek kihalni, hanem élő tagjai, nem csak tagjai, hanem zászlóvivői vagyunk is. Ha valakire, akkor ránk lehet számítani a jövőben, mert az, aki vissza a sörét a tévé előtt, vagy már is itt az esélyt, vagy semmi nem érdekli, azok nem fogják megoldani az előttünk tornyosuló problémákat. Testvériség és reciprocitás. Még a testvériség is egy olyan szó, ami eddig nem nagyon jött elő enciklikába. A reciprocitás, a kölcsönösség, hát az meg végképp nem. Az meg pláne nem, hogy a kettőt össze is kapcsolta, tehát a kölcsönös szeretet, kölcsönös szereteten alapuló testvériség, tehát nagyon hangsúlyozásra került az, hogy ez nem egy megint csak a közösség miatt van az, hogy én szeretek mindenkit, hanem ha nem jönnének ezek a tekintetek felém, és nem látnám ezt az érdeklődést, akkor én mondanék egy verset, nem? Vagy előadok egy műsort, utána hazamegyek, és akkor mindenki jól érezte magát, hogy mégse. De ha van ez a kapcsolat köztünk, és tudjuk, hogy tudunk egymásnak adni kölcsönösen, akkor van egy közösség, akkor érezzük azt, hogy egyértelműen vagyunk a gyerekei, öröm együtt lenni, öröm itt lenni, és utána örömmel tudunk menni. És hát ennek a legfrekvensebb dolga még így a technológia visszatérve, hogy egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tett minket, de nem tett egymás testvérévé. Az azt, hogy látom a tévéből, hogy most itt hol gyilkoltak meg volt, milyen cunami volt, ez technika. Ettől még semmi közünk egymáshoz. Ha ugyanazt a technikát felhasználom arra, hogy akkor én ott közre tudok működni, hogy nekünk a fokolában, a magyar fokolában az egyik srác az Afrika közepén, ott Kamerunban, az őserdőben sebészkedik, és feladta az itteni karrierjét, ez nekünk annyit jelent, hogy mondjuk nekünk volt az egyik lakodalmunk, akkor azt mondtuk, ne hozzanak egy ajándékot már. Így is sokkal, mert nincs jönnek 200-an, mindenki hozza valamit, azt utána csak el sem kérünk tőle, hanem kitettünk két kis kamatot, és az egyikre azt mondtuk, hogy legyen választék, hogy ez lenne a kameruni sebészetet akarja támogatni, az oda tegyen be pénzt, ha akar, és a másikat pedig a Csángó Magyar Iskola javára volt, hogy 5 évvel ezelőtt indult ez a dolog, tehát aki inkább ebbe az irányba, kézzel fogható magyarok dolgokat az ezt, aki ilyen globálisan gondolkozik, és ilyen fancy dolgokat akar annak azt, tehát hogy még ebben is legyen választék. És hát a család az egy alap dolog, és hát ha azt veszünk, hogy egyértelműen gyerekei, hát akkor mi mindannyian egy család vagyunk. Persze egy lazább család, mint a vér szerinti család, és a család élete, és ezt aztán mindannyian látjuk, talán a kor haladtával ide inkább, hogy milyen jelentős, és akár pozitívan, akár negatívan, milyen meghatározó az életünkre. Nekem megadatott az, hogy egy boldog családból jövök, ahogy mondtam, ott vagyunk testvérek, ma is nagyon erős a kapcsolat közöttünk, heti, napi szinten, és ugyanígy sikerült Isten a feleségem és a közösség segítségével egy olyan családot alkotni, vagy olyan jöttek létre, ahol a 4 gyerekemmel együtt vagyunk, jól élünk, akkor kicsik voltak, mindig féltelen, mindenki mondta, hogy igen, nagyon aranyosak, de meglátott, ha megnőnek, itt gyerek kis gond, nagy gyerek, nagy gond. Hát ezen jelentem, hogy van 2 darab 2 méteres is köztük, úgyhogy elég nagyok, de ennek ellenére van, jóba vagyunk, és megváltozott a reláció, tehát már néha ők veregetnek valamon föntől, jó van, dedike, így szeretünk, meg ilyesmi, de megvan az a tényleg az a szeretett kapcsolat. Ők akarják, hogy nyaranta együtt menjünk nyaralni, legalább egy hetet, ne valahova vadhelyekre, meg itt is helyekre, hanem megint Székelyföldre. Tehát, hogy egy olyan millióbe élhetünk, ahol úgy mindannyian jól érezzük magunkat, és ezt tudjuk vinni magunkkal tovább ki a világba. Na, hát azt mondtam, üzletemben vagyok, még üzletemben is beszéltem. Pedig az enciklikának az egyik nagyon érdekes és provokáló mondani való, hogy ez pont ezzel kapcsolatos, ahol is olyan szavakat hoz be az üzletnek a gazdaság területére, szolidaritás, bizalom, de ugyanakkor piacról is beszél, felekről is beszél, egyenlő felekről is. Tehát megint csak az a bizonyos dolog, amit úgy elméletileg láttunk az elején, hogy igazságosság az első, aztán ezt meghaladja, túlhaladja a szeretet, hát ezt köszönöm itt a gazdaságban is. Először legyen igazságosság, tehát van egy adok-kapok, felek megállapodnak, ha kell, akkor meg is írják, stb. Az igazságosság alapján, de ugyanakkor azért ne csak, hogy mondjam, egy költségfaktorként tekintsek a beosztottjaimra, amit hát jó lenne eliminálni, ne csak azt nézem, hogy kell ugye a klasszikus csinál, a hentes úgy vágja oda, húztam érdekről kicsit, azért többet mutatjon, legelsőnek idején még gyerekkoromban így volt, most már nem tudom, hogy van, mert nem mindjárok vásárolni. De minden esetre ezek a szavak, hogy piac, egyenlőség és máskoron a szolidaritás, bizalom, ezeket nem csak hogy össze lehet, hanem össze is kell integrálnunk és harmonizálni. És nagyon erőteljesen mondja azt is az enciklika, hogy a szakmai profizmus és az erkölcsi hozzáállás ez nem vagylagos, hanem ez a kettőnek meg kell lennie. Együtt, egyszerre, mindig és mindenkor. Szükséges mind a szakmai alkalmasság, mind a morális következetesség. Megint csak elmondja azt is, hogyha a technika abszolutizálása válik elfogadottá, ez a célok és az eszközök összezavarodásához vezet. Már nem tudjuk, hogy most azért csináljuk, mert valami célt szolgál, vagy önmagáért jó nekünk ez vagy az. És hát a saját cégemben van egy, tehát ahogy mondtam, hogy mutattam, sokáig dolgoztam a multinacionális cégeknek, most már 8. éve a saját tanácsadó cégemet vezetem, és hát itt is próbáljuk ezt úgy megélni, hogy például a vitalom, hogy mióta a cégem megalakult, az én asszisztensemnek van kizárólag utalási joga, ő látja a bankot, ő utalhatja, nekem nincs is jogom, tehát aláírási jogom, ő a felelős, én megbízom benne, és ez is nagyon jól működik, nem kell nekem 23 belső ellenőrzés, két aláíró, nincs itt másik, stb. Az interneten ezt elrendezi, és megy. Van egy nagyon teljes és átlátható, vagy teljesen átlátható transzparens működés, mindenki tudja, hogy ki mit csinál, bizalmi alapon megy, mennyi dolgozott, a pénzek is így mennek. Tehát egy kis csoport, tehát ezt nem lehet megcsinálni 50 000 fős cégnél, de ennél a 8-10 embernél, akivel én együtt dolgozom közvetlenül, ott ez működhet. Személyes kapcsolat, mindenkinek tudom, hogy gyereke, meg izé, meg most rossz napja van, meg úgy látszik, stb. És akkor van egy ilyen légkör, ahol ez így működhet. Vagy az is, hogy ugye Magyarországon gond, hogyha valaki gyereket szül, akkor az egy teher a cégnek, teher az illetőnek, pénz nélkül jön ez a kérdés, hogy otthon maradjon, vagy dolgozni menjen, a dolgozni megy a gyereknek nem jó, ha otthon marad, akkor anyagilag nem jó. Hát mi távmunkával ezt megoldottuk a kolléganőnknél, hogy annyit, és olyan mértékben, és mennyit szeretnél, és most már nagyobb a gyerek, akkor ha többet tudsz, oldjuk meg azt, hogy az a gyerek, az a mi közös gyerekünk, a mi közös reményünk. Ennyit tudok én hozzátenni, mint munkáltató, hogy akkor az anyának lehetőséget biztosítok arról, hogy talán az internet is megjelen a technológia segítségével, a telefon van, internet van, minden van, én sem járok be egyébként minden az irodába, tehát lehet anélkül is dolgozni otthonról, meg útközben, meg minden vannak. Aztán, ami szintén előhozza az enciklika, deklaráltan is, bár már áttételesen érinthetjük, hogy de mindenki felelős mindenért, meg mindenkire vonatkozik ez a szeretet, meg egyáltalán, ez az is fakad, hogy én nem mondhatom azt, hogy engem csak ez a része vagy felelős, hogy az én dolgozóim megkapják a fizetésüket hó végén is kész, hanem a köröttem levő világ és felelősséget kell éreznem, a rászorulókat kapcsolatosan is felelősséget kell éreznem, és ez az enciklika a maga különböző megfogalmazásában el is mondja, és behoz egy olyan új dolgot, amiről ugye nyugati sajtóban sokat beszélnek, hogy eddig nagyon elkülönült, hogy volt a for-profit világ, multik, meg cég, meg hagyjuk a pénzt, és vannak az ilyen nagyon kedves civil kezdeményezések, ilyen kis összefogunk, meg csinálgatunk valamit. Csak ez van egy nagy luk. És ez a luk, ez kezd az elmúlt évtizedekben kezd összeérni. Tehát vannak olyan tevékenységek, hogy bár egy cég az for-profit, de mégis sok mindent fölvállal például az adott falu vagy környezet életében, magára vállal, vagy fordítva a civil, például én is meséltem ez a Mahonap alapítvány, olyan professzionális szolgáltatásokat vállal föl, képzés, monitoring, pályáztatás, pályázatírás, stb. Amit egyébként for-profit cégek csináltak, viszont alapítványi formában önkéntes munkával, hogy tényleg oda jusson a pénz, ahova kell, és ne úgy közel veszem el a sok mindenki közvetítőn. És egyre közelebb jön ez a kettő, és ez nekem ez egy szerintem nagyon nagy öröm, hogy ezt így deklaráltam előjött 2009 nyarán, mert én 10 évvel ezelőtt, 2000-ben indítottam egy olyan céget, én itt készültem a Millenniumra és az új évezredre, hogy csináljunk egy olyan céget, amelyik kívülről olyan, mint egy bármilyen másik cég, se emblémájában, se semmiében nem látszik, hogy más, de ez egy non-profit közhasznú. Tehát magyarán mondva, én csak beteltek pénzt, és az ügyészség felügyeli, hogy én abból nem beletek ki soha semmit. Viszont belül működik. Tehát főnök van, beosztott van, munkavállaló van, fizetés van, nem lehet késni, dolgozni kell, prémium van. És ha van nyereség, még az sem nagy baj, mert akkor a személy kapom, mint tulajdonos, azt visszafordítjuk, és hát azoknak a javára, akiért az egész van. Itt is a megváltozott munkaképességű, rokkan, stb. Embereket segítjük. Kétféle módon, ugye az alapítvány 91-ben kezdtem, ott láttam, hogy ez a rehabilitáció, ez a nyaralási probléma, tehát ez egy-két hiába olyan kedves és szép, aztán a másik 51 hét, ahol függenek, ahol kiszolgáltatottak, ami igazán embert, hogy mondjam, önbecsülését tesz, az a munka. Tehát munkát kell nekik biztosítani. Ebben a non-profit KFT-ben, korábban KHT volt, mi két dolgot csinálunk, egyrészt mi magunk alkalmazunk ilyen embereket, 40-50 fő az átlagos létszámunk, akik ráadásul integráltan úgynevezett egészségesekkel, mert hiszen senki sem egészséges teljesen, senki sem rokkant teljesen, azokkal együtt dolgoznak normál, úgynevezett normál munkahelyeken, plusz közvetítünk embereket ilyen helyekre, persze a közvetítés nem csak abból áll, hogy keresünk ilyen munkahelyet meg ilyen embert, hanem pszichológusokkal, szociális munkásokkal egyéb módokon ezeket az embereket erre fölkészítjük. Sokan közülük 10 éve nem dolgoztak, már föl is adták. Az előbbi az egy, tehát az, amikor mi alkalmazunk embereket, mi konkrét munkákat vállalunk föl, tehát egy nagyon piackonform dolog, és árbevétel, és verjük az asztalt, hogy fizessen meg az ügyfél, és így tovább. A másik fele, amikor embereket, hát, hogy mondjam, kihozunk ebből a nagyon hátrányos helyzetből, és képessé tesszük arra, hogy dolgozzon, plusz megkeressük azokat a lukakat, itt ott egy munkahelyet, ahova ezzel a csökkentséggel, azzal a dologgal még ugyanolyan jól tud dolgozni, sőt, hogy jobban is, egy monoton munkát, vagy egy hangos környezetben, egy nagyon nagyot halló, vagy sikert, hát az ideális mind a kettőnek, mert egy normál ember tönkre menne a füle, ő pedig ezt szeretné, hogy végre ez egy előnyé váljék, hogy ő nem bevallja ezt a dolog. Ezeket pedig ilyen EU-s pályázati pénzekből tudjuk megfinanszírozni. És ez másik évi 40-50 ember, akit így el tudunk helyezni, az érzés környékén van. Kicsit túl is szaladtam, nagyon köszönöm a türelmet. Most már vége következik. Tehát az enciklikát, ha összefoglaljuk, akkor talán amit sikerült is bemutatni, hogy egy szemléletet ad. Tehát nem megmondja a frankót, meg lehet csak csinálni, hanem az egy olyan szemléletet, amivel el tudunk igazodni. Ki kell maga a környezetében, maga életében, maga helyzetében. És ha már el tudunk igazodni, meg akarunk is, akkor nem csak egy lépésre valami történjen, és valamit csináljunk is. Tehát egy rendszert ismerünk meg, egy szemléletet, egy módot, egy megközelítési módot, ami természetesen összhangban van azzal, amit aztán hallunk a templomban, meg azzal, amit jó eset az anyukán tanította a maga nyelvén annak idején, de mégis egy ilyen felnőtt módon, egy tudományos módon, egy ilyen komplex politikus alapú megközelítésről. Nem beszéltem róla, de beszél olyanok, hogy az állam, az még jelentőség, kis állam, nagy állam, ENSZ, világszervezetek, politikák, gazdag ország, szegény ország, segélyezési módszerek, környezetvédelem, bioetika, klónozás, tehát ez tényleg nagyon sok terület van, amiről meg lehet találni mindenkinek az őt érdeklő területet, és ajánlom is. És az a lényeg, hogy utána ezt fölfogjuk, akkor ebből legyen élet, legyen valami tevékenykedés. Környezetvédelem ugyanis egy téma, és többször is előjön. És hát az is egy érdekes dolog, hogy elég általán kimondja ezt, ami aztán ugye mindenkinek szól az egész világon, és hallottuk, de talán itt és most még különösen, hogy amikor egy állam egyenesen erőlteti a gyakorlati ateizmus formát, az a megfosztja polgárai erkölcsi és lelki erejüktől, amely pedig múlhatatlanul szükséges a sokoldalú emberi fejlődéshez. Tehát, hogy legyen egy hitünk, legyen egy közösségünk, legyen egy értékrendünk, hogy ezt szerint éljünk, ez nem csak egyszerűen szép meg aranyos, hanem ez egy erőt ad. Erőt ad egy embernek, egy közösségnek, egy országnak, egy gazdasági erőt ad. Az, hogy köztudomásra a világban, hogy mondjuk a szingapúriak azok hódbecsületesek, ez egy gazdasági erőt is jelent. Hogy szívesebben áll össze az ember egy olyan emberrel üzleti kapcsolatban, ahol nem kell mindig két ügyvéddel meg három testvérrel járni, és egy két fogással meg lehet állapodni valamiben. És ahol ezt elveszik az egyéntől, a nyugaton a nyugati módon, nálunk keleti módon, ott gyengítik, megroppantják, ott tönkreteszik a családokat, megzavarják az embereket. szomorúvá válik, összeesik, gyengévé válik, és marad a depresszió, ugye a fokmágaféle eredmények, és így tovább, betegségek, stb. Tehát, hogy tudjuk, hogy nem véletlen az, hogy ugye, most említettem a Fokmáriát, aki egy boldog házasságban él, az tovább él, akinek, hogy mondjam, mosolyog, annak nem lesz görcsös a gyomra se. Tehát, hogy ezek a dolgok összefüggnek, és nem csak szép, hanem praktikus is úgy élni, ahogy Istennek ez a tervében szerepel. És hát ugye ez ilyen kettős idézés, tehát itt most idézem az enciklikát, és abban van Ezekieltől egy idézet, hogy ez mind létfontosságú ahhoz, hogy a kőszív hússzívvé változzon, tehát az Ezekiel féle, nem tudom, 3000 éve, vagy mikor keresztezett szívra, tehát ott van ez, hogy a kőszívből legyen hússzív. Ezt most itt visszahoz az enciklika 2009-ben, hogy így a Földön az élet istenivé, és ezáltal emberhez méltóvá tehető legyen. Hát nekünk az a dolgunk, és erre meg is kaptuk a sanszot, köztetek az Isten országa, megkaptuk a jogosítványt azzal, hogy Isten képére és hasonlatossága vagyunk teremtve, ahhoz, hogy egy emberhez méltó élet legyen körül minket, akkor is, ha van betegség, meg halál, meg széthúzás, meg minden probléma, de mégiscsak egy emberi módon tudjunk élni. Úgyhogy az enciklikával kapcsolatban ez az én összefoglalóm, és az, hogy remélem kedvet csináltam legalább ahhoz, hogy mindenki belenézzen. Nem mondom, hogy mindig nagyon könnyű a nyelvezete, de a saját szövetét mindenki érteni fogja. És hát ahhoz, hogy ne csak egy olvasmány legyen, hogy polcon ott legyen, hanem ahhoz is talán, hogy ezt az ember megélje. És hogy egy ugyanilyen összefoglalót adjak magamról is, már itt közben menetőzve elmondtam sok mindent, de akkor itt most egy diával össze is raktam még egyszer, meg fényképekkel is illusztráltam a családomat, tehát nagyjából ez vagyok én. Nekem is érdekes volt, hogy 53 évet, így szépen össze lehet rakni egy diába, nagyjából, és hát ez, ennyi vagyok, ennyi a rendszer.